Két igeverset olvasok ezen a délelőttön a Zsoltárok könyvéből, a 95. Zsoltárból, a 10. és a 12. verset hallgassuk meg fönnállva, tehát a 95. Zsoltár Mózes Zsoltárának a 10. és a 12. verse így hangzik. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Eddig olvasom az igét. A húsvét utáni első vasárnap, a Quasimodo Geniti vasárnapja, amely, ahogy az imórán is említettem már, a testvéreknek egy nagyon fontos része az egyházi ünnepkörnek, vagy legalábbis egy nagyon fontos fordulópontnak látom, mert ugye erről szól ez a vasárnap, amit Péter apostol az előbb imádság előtt felolvasott ige szakaszban mond el, ott az első levelének a második fejezetében, amikor azt mondja, hogy mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan te után vágyakozzatok. Tehát egy olyan dologról beszél az apostol, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk életében egy fontos eseménynek a forduló pontját kell, hogy jelentsen, amikor az ember megérti Jézus Krisztusnak, az ő munkájának, az ő egész lényének és annak a küldetésnek az értelmét, ami mondhatjuk azt, hogy a feltámadásban csúcsosodik ki, amikor legyőzte a halált, és amiben az a üzenet van nekünk, hogy amiképpen ő legyőzte a bűnt, ahogy legyőzte a halált, ahogy újjászületett, azonképpen kell nekünk is újjászületni egy új életre. Tehát valami elmúlt, valaminek vége van, és valami új jön létre az ember életében. És erről beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy ti, mint újszülött csecsemők. És említettem a testvéreknek az imaórán, hogy valami nincs meg az újszülötteknek, ami nekünk, akik már felnőttünk, megvan. És ez pedig a múlt. Tehát nincsen múltjuk, nem tudnak emlékezni. Mi emlékezünk, de a csecsemő az csak előre tekint. És valahogy ez a gondolat van abban, amiről beszél az apostol, hogy ti újszülött csecsemők legyetek. Mindaz, ami régen volt, az elmúlt. Ne az töltse be a szíveteket. Pál azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtvén, és ami pedig nekem előttem van, neki dőlvén, cél legyenek és igyekezzek. Azért, amiért benne engem megragadott a Jézus Krisztus. Tehát valamit le kell zárni. Az embernek el kell jönni az életében annak a pillanatnak, amikor végre lezárja a régi életét. Amikor az Úr belép a mi életünkben, és valami újjá lesz. Amikor egyszer csak Isten megnyitja az embernek a szemét, megnyitja a bűneire, megnyitja arra, hogy az egész életét egy rossz gondolat mellett, egy rossz életvitel mellett vitte, rossz volt a cél, rossz volt minden, ami az életének az alapja volt, és egyszer csak rádöbben arra, hogy az én életem csak akkor fog tovább egy jó úton haladni, hogyha ezt az életet Krisztusra, feltámadt Krisztusra, az Úr igényére építem föl. És erről beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy mint újszülött csecsemők, az Isten igényére hagyatkozzatok. Ez legyen az alapja a ti életeteknek, és ezzel induljatok el, és erre építsétek a ti mindennapjaitokat. És azzal a imádsággal fordulni, amivel Mózes is odafordult Istenhez, és azt mondta, hogy taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Ez az legyen a mi imádságunk, mint újszülött csecsemők, mint újjászületettek, mint valamit elkezdők és valamit befejezők és hátrahagyók. Miről is beszél a zsoltáríró? Mit is szeretne Isten ezeken az igéken keresztül elénk állítani? Ugye arról olvastunk az ünnepek alatt, hogy megjelentek az angyalok, megjelent az angyal a tanítványoknak, megjelent Jézus, megjelent az asszonyoknak, és azt az örömüzenetet hordozták, hogy Jézus föltámad. Ne keressétek őt a halottak között, mert ő él. De nem arról szeretnék most beszélni, hogy mi a feltámadás üzenete a számunkra, hanem arról, hogy milyen módon hat a feltámadás az ember életére. És mit is jelent az, amikor az apostol azt mondja, hogy ti, mint újszülött csecsemők, vágyakozzatok az hamisítatlan tej után. Mint hogyha azt látnánk, hogy az apostol valami útmutatást szeretne nekünk adni az életünkre nézve. És a Mózes is hasonlóképpen valami útmutatást vár Istentől arra, hogy milyen legyen a mi életünk, hogyan is kell nekünk az életünket felépíteni. Milyen is az embernek az élete? Azt mondja Mózes, hogy az embernek az élete 70 esztendő vagy feljebb 80, de egy nagyon fontos dolgot mond róla, hogy olyan hamar elrepül. És nem mindegy, hogy ezt az életünket hogyan éljük le, hogy hogyan is repül el az embernek az élete. Nem tudom, biztos volt már hozzám hasonlóan sokunkban olyan érzés, olyan gondolat, amikor egy-egy utat megtettünk, hogy és olyan utakat, amiket sokszor megjártunk már, hogy valamelyik utazásunk egy pillanat alatt elment. És minthogyha repültünk volna, már ott is voltunk. És egy másik alkalommal pedig, mint a csiga, olyan lassúsággal ment az idő, és nem értettük, hogy mikor fogunk már megérkezni abba a célba, amit mi elgondoltunk. Visszaemlékszek olyan utakra, amikor nagyon régen volt már, amikor időnként Szolnokon és Békés Csabán helyettesítettem, és egy-egy ilyen körutakot, egy ilyen szombati utakat végigjártam, Nyíregyháza, Szolnok, Békés Csaba, és úgy értem haza valamikor hajnali órákban, és emlékszem arra, hogy hát voltak olyan utak, amikor úgy éreztem, hogy soha nem jön el Nyíregyháza. Általában mindig úgy éreztem, hogy a debreceni magasságában történt az, vagy éreztem azt, hogy mintha tovább nem fogom bírni, és mondom, sose érkezünk haza. Már lefelé csukódtak a szemeim, és mondom, nem igaz, sose érkezünk haza, és mindig úgy gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy mintha Isten vezetné haza az autót erre az 50 kilométerre, mert annyira fáradt voltam, és mondom, sosem érkezik el. És voltak olyan alkalmak is, ami ilyen úton volt, hogy egyik pillanat alatt a másikra eltűnt, és nem éreztem ezt a fáradtságot, és valahogy egészen más volt. Tehát sokféleképpen lehet végig járni egy útat. Ilyen az embernek az élete. Emlékezzünk csak az emmausi tanítványoknak a történetére, egy nagyon szép kép ez, mert arról olvasunk, ugye, hogy ez a tanítvány, ez a két tanítvány, amikor elindul hazafelé Emmausba, azt mondja az ige, hogy 60 futamnyira, ez körülbelül 10-12 kilométer, egy olyan 2-3 órás út, amit meg kellett tenniük gyalog ezeknek a tanítványoknak, és nagyon érdekes megfigyelni azt, ahogy odafelé mentek, és azt, amikor visszafelé jöttek. Ugye arról olvasunk, hogy amikor odafelé mentek, lehajtott fejjel, elszomorodva beszélgettek, és mondhatjuk azt, hogy hát ilyen csiga lassúsággal ment az idő, soha nem fognak odaérni. És amikor Jézus elléjük állt akkor, és melléjük szegődött, akkor minden megváltozott. És utána már azt mondhatjuk, hogy mintha elrepült volna. És amikor felismerték őt, és azt mondja az ige, hogy abban a pillanatban elindultak vissza, és már csak arról számol be Isten igéje, hogy megérkeztek a tanítványokhoz, és elmondták, hogy találkoztak a feltámadt Krisztussal, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a Szentíró az odafelé menetet sokkal vontatottabban, de leírja, mert valóban vontatott volt az az út. Tele kérdésekkel, fájdalmakkal, gondolatokkal, a visszafelé való út pedig azt mondja az ige, hogy elindultak és megérkeztek. Hát sokszor ilyen az embernek az élete is, és ezt kell látnunk, hogy az ember élete is, a mindennapi élete is ilyen. A Zsoltár író Mózes azt mondja, hogy a mi esztendeinknek a napjai 70 esztendő, vagy feljebb 80, a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és tova tűnik, mintha repülnénk. Olyan a mi életünk, mint az emmausi tanítványoknak az útja, hogy elindultunk egy úton 70-80 esztendő, és ahogy a tanítványok is hazafelé mentek, azon kérdezősködtek, hogy mi is történt velük. Igen, lehet úgy végigjárni az embernek az életét, hogy állandóan töri a fejét, keresi a válaszokat, beszélget, sokszor önmagával, sokszor másokkal, keresi az élete célját, azokat a dolgokat, amelyek előre viszik az embert, és a kérdés az, hogy hova vezetnek bennünket ezek. Emlékezzünk csak a gazdag és Lázár történetére, amiben ugye azt olvassuk ki, hogy a gazdag ember, aki hát ment az örök kárhozatra, a nyomorúságba, és ott gondolkodott el, hogy mennyi dolgot elrontott az ő életében. Hogy mennyi dologra nem figyelt oda, amire oda kellett volna figyelnie. És mennyi dolgot nem osztott meg az ő rokonaival, szeretteivel, amit meg kellett volna osztani. És emlékezzünk csak, mire gondolt. És mondja ki azt az Úrnak, hogy küldd vissza Lázárt, hogy szóljon nekik, hogy az életüket ne úgy éljék, ahogy én éltem, hanem végre találják meg az Istennel való kapcsolatot, hogy keressék Istent, mert ugyanoda fognak jutni, ahova én. Hogy mikor jutott eszébe az, hogy gondoljon nem csak az anyagi dolgokra, mert arra mindig gondolt. Gondolt arra, hogy hogyan kell felépíteni az embernek az életét. És ő ebben nagyon jó volt, hisz gazdag lett. Nagyon jól feltalálta magát az életben. És ott döbbent rá arra, hogy de mi ez, amivel inkább foglalkozni kellett volna, mert most ott gyötörtetett a nyomorúságban. Igen, sok mindenre megtanított embereket, szeretteit, gyermekét, és mindazokat, akik fontosak voltak számára, de amit ő nem vett komolyan az életében, azt nem tudta átadni az ő szeretteinek is, szeretteinek sem. Pál azt mondja a Timóteusnak az ő második levelében, hogy lesz idő, amikor az emberek az egészséges tudományt nem szenvedik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. És úgy elgondolkoztam, hogy mi alapján keresünk magunknak tanítókat. Kinek hiszünk? Kinek a szavai fontosak az életünkben. Kitől várjuk a segítséget? Éppen kívánságaink szerint. Hogy éppen ki az, aki segíthetne, ki az, akihez ha fordulok, akkor talán valamilyen előnyökhöz jutok. Mert az ember mindig így gondolkodik. Nézem a jövőmet, vagy nézek előre, amennyire látok, és megpróbálom úgy irányítani az eseményeket az magam életében, és úgy emberekhez fordulni, hogy tőlük valamit kapjak. Vagy segítsenek engem arra, hogy azt a célt, amit szeretnék elérni, azt megvalósítsam. És nézzük csak, hogy hány olyan ember volt már a saját életünkben, akik csak addig voltak mellettünk, amíg a mi céljaink és a mi elgondolásainkban segítettek. És aztán eltűntek. Mert mindig az a cél, hogy a saját elgondolásainkat, vagy saját elképzeléseinket megvalósítsuk. És azt mondja az apostol, hogy lesz idő, amikor az emberek nem az egészséges tudomány, és nem az alapján fognak dönteni, ahogy Isten szeretné az életünkben, hanem a magunk elgondolásai szerint. Mindig kitalálunk valamit. Magunk leszünk saját tanítóink. De erre kérdezi meg az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy vajon lehet-e vak a vaknak a tanítója, vagy a vezetője. Hogyan lehetséges ez? Azt mondja Jézus, hogy hát ember, vedd már észre, ha vak vezet világtalant, akkor nem az fog történni, hogy mind a ketten beleesnek a verembe. Olyan egyszerű kép, és olyan fontos tanítás van benne, és mi mégsem hiszünk ennek. Mindenkitől várjuk a segítséget, mindenkitől kérjük jó tanácsokat, vagy próbálunk jó tanácsokat adni, de nem lesz belőle semmi. Az emmausi tanítványok is így okoskodtak maguk a hazafelé vezető úton, és ahogy itt a ünnepek idején beszéltünk róla, a szerdán, a bibliórán is beszéltünk róla, hogy a végén egyre bizonytalanabbakká váltak. Amíg egymás között beszélgettek, nem találták a megfelelő megoldást és a megfelelő útat, mert egymást próbálták valamilyen úton vezetni. És azt mondja Isten igéje, hogy ezek miatt jön Isten haragja az engedetlenség fiaira. Mindig kérdések vetődnek föl bennem arra, hogy hogyan is működik az Isten haragja. Tehát, hogy mi az életünket igazgatjuk, és azt mondja az ige, hogy keresnek maguknak tanítókat, és ezért jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Mint hogyha Isten egyik pillanatról a másikra azt gondolná, hogy az én haragomat ki fogom majd feléjük borítani, és azt látják, és megtapasztalják, hogy hiába való dolog volt, amit tettek. De én nem gondolom azt, hogy Isten ilyen módon van jelen ebben a világban, hanem olyan módon, hogy mindennek megvan a gyümölcse. És Isten a haragját az ő szándékainak átlépése miatt nem úgy mutatja meg, hogy valami különleges dolgot ad az én életemben, hanem úgy, hogyha nem az ő akarata szerint élek, akkor ne csodálkozzak azon, hogy tele lesz az életem kudarcokkal. Amikor azt mondja Mózes, hogy az embernek élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, nagyobb része nyomorúság és fáradtság, akkor épp ezt mondja, hogy azért van sok nyomorúság és fáradtság az ember életében, és nagyon sokszor azért vannak ilyen gondok, problémák, nehézségek a mindennapi életünkben, és azért jönnek ezek, mert nem figyelünk eléggé Isten szavára. Az ember nyomorúságának a gyökere az, hogy elfeledkezünk Istenről és az ő vezetéséről. Pedig mindannyian épp ezektől a nyomorúságoktól, ezektől a, a dolgoktól félünk, vagy azoktól a szenvedésektől, vagy csalódásoktól, amelyek sokszor jönnek az életünkben, ezektől szeretnénk megmenekülni. És ezért keresgetünk mindenféle utat, amiről azt gondoljuk, ha ezen az úton járunk, akkor majd elkerüljük ezeket. Egyszer találkoztam egy nagyon régi ismerősömmel, aki elmondta, hogy hát egy nehéz időszakon került, vagy jutott át, és hát most éppen ebből a mélységből igyekezik kijönni, és azt mondta, hogy de hát most már vége annak az időszaknak, most egy újat kezdek el, most megpróbálom felépíteni az életemet, és ezen vagyok, hogy mindaz, ami eddig volt, az eltűnjön. És akkor rögtön elkezdte mondani, hogy új vállalkozásba kezdtem, már vannak terveim, hogy hogyan fogok kijönni ebből a gödörből, és ahogy mesélte és mondta a terveit, arra gondoltam, hogy hova fog vezetni ez az út. Mert mindig azt gondoljuk, hogy ha valami nincs rendben az életünkben, azt esetleg az anyagi dolgokkal fogjuk majd megoldani. És ez is arról beszélt, hogy úgy fog megoldódni az életem, ha majd egyszer kijövök ebből a gödörből, és felépítem újra az életemet. És aztán eszembe jutott az, amit Pál mond Timóteusnak az ő első levelében, amikor azt mondja, hogy vigyázzatok, mert minden rossznak a gyökere, a pénznek a szerelme, mely után sokan vágyakoznak, és észre sem veszik azt, hogy által szegezik magukat sok fájdalommal. És felépíteni az életemet, és mindig abban gondolkodok, hogy biztos anyagi biztonság legyen. És akkor biztos, hogy jó lesz az életem, és ez az, ami betölti a mi szíveinket, és tele vagyunk aggodalmaskodással. És az ige azt mondja, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság, fáradtság. Miért? Mert nem az szerint döntjük el, hogy mit teszünk, hogy Isten mit mond, hanem az, hogy hogyan tudom az életemet felépíteni. Mindenféle taktikát kipróbálunk, mint ahogy kipróbálta Zákeus, és kipróbálták azok az emberek, akikről a Szentírás ír, és akiknek az életében látjuk azt, hogy nem jutottak sehova, hanem elrepült az életük, mint a gazdagnak, és rájöttek arra, hogy semmivé vált minden. És akkor gondolkodott azon, hogy nem jobb lett volna Isten szavára figyelni. És már akkor nem volt lehetőség a megújulásra, de azon gondolkodott, hogyan juthat el majd az ő szerettei közül azok, akik talán rádöbbennek, ha visszajön, megy valaki a halottak közül, akár Lázár, vagy valami módon, hogy mindazt, amit elrontott, még legyen lehetőség arra, hogy újat kezdjen, és mindent hátrahagyjon. Tehát ez a fajta megújulás, amire szüksége van minden embernek, szeretteinknek, gyermekeinknek, unokáinknak. Mert enélkül az ember élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, de átéljük azt, hogy a nyomorúságot, amit magunknak okozunk a sok kigondolással, a sok elgondolással, a sok okoskodással, egyszer csak azt veszük észre, hogy rájövünk, hogy mindez csak hiába valóság. De nem csak általában az emberre vonatkozik ez, hanem hogyan vonatkozik ez a hívő emberre. Hogy nekünk mit kell tennünk. És eszembe jutott az az ige, amit a Jelenések könyvében olvasunk, a Jelenések könyvének az elején, amikor az Úr Jézus a gyülekezeteknek írja a levelét, és az egyik levél, az ilyen levél, amely a laodíceai gyülekezetnek van címezve, és azt mondja itt az Úr, hogy tudom a te dolgaidat. Hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod azt, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelen. Kinek is szól ez? Kinek kell megújulni? Kinek kell figyelni Isten szavára? És itt nagyon világosan beszél az ige arról, hogy nekünk hívő embereknek, és akik tudjuk azt, hogy miről szól a feltámadás üzenete. Mi is, akik megértettük az Isten elhívását, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy megújuljunk. Egy gyülekezet, amely meggazdagodott. Eszembe jutott a Wesley Jánosnak a naplója, ugye, aki egyik ilyen napló bejegyzésében leírja azt, hogy azok a bányászok, azok az emberek, akik megtértek, és ugye nem a kocsmába vitték ezután a pénzüket, hanem a családra költötték, nagyon sokat dolgoztak, de ugye az volt az ő nyomorúságuk, hogy munka után mindig a kocsmába mentek, elverték, nem volt mit enni a családnak, és amikor megtértek, megváltozott. És arról ír Wesley, hogy a legnagyobb nyomorúság ezeknek a családoknak, hogy elkezdtek fellendülni anyagilag. Dolgoztak, többet kerestek, jobban mentek, és elkezdtek anyagiassá válni. És aztán nagyobb vágyaik lettek, nagyobb dolgokat szerettek volna nyilván a maguk idejében, és arról beszélt, hogy ez helytelen. És ugyanúgy valami bekötötte az életüket. Addig az alkohol és egyéb más azok, amik megkötözöttséget jelentettek, aztán pedig azt látjuk, hogy az anyagiak váltak az életükben olyan dologgá, amely aztán megkötözöttséget jelentett számukra. Tehát, hogy a hívő ember számára is fontos az, hogy újra és újra átvizsgáljam az én életemet. És a hamisítatlan te után vágyakozzam. Amikor az Emmausi tanítványok mennek hazafelé, és Jézus melléjük állt, és kérdezi tőlük, hogy mik azok a szavak, amit egymás között beszélgettek. Miért vagytok olyan szomorú ábrázattal? És nagyon érdekes megfigyelni, hogy addig, amíg az tanítványok egymástól várták a segítséget, addig szomorú ábrázattal mentek. Amikor Jézus pedig elkezdett beszélni arról az igében, ami le van írva, ami meg van írva, akkor később kimondták, hogy avagy nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt nekünk az Isten igéjéről. És ez egy nagyon fontos dolog. Jézus nem ismerték meg. Nem Jézus jelenléte jelentette számukra a gerjedezést és az örömöt, és amikor megnyitotta a szemeiket, hanem az, hogy elkezdett beszélni Isten igéjéről. Hát nem ez volt megírva, nem ezeknek kellett beteljesednie, és amikor elkezdték Isten igéjét úgy látni, hogy ez számukra az alap, és hogy ez az, ami segíthet rajtuk, akkor a szívük is egészen másképpen dobogott, és minden mássá vált. Hát ez egy nagyon fontos üzenet. És amikor megismerték, akkor azt mondja az ige, hogy örömmel mentek, és rohantak, és futottak Jeruzsálembe, hogy elmondják ezt az örömhírt. De van még egy dolog, amiről szeretnék beszélni az újszülött csecsemővel kapcsolatban, vagy a megújulással kapcsolatban. És ez az Emmausi tanítványok történetéhez egy kicsit jön is, és hozzá lehet kapcsolni, az, hogy mit is adunk át mi az embereknek. Mert ez is fontos, a felelősségünk. Ugye a két tanítvány egymás között beszélgettek, és nem úgy előre segítették volna egymást, hanem egyre jobban lefelé mentek. Ugye az ő elgondolásaikban és az ő hangulatukban is nem volt békességük. Hogy mi az, amit mi átadunk az embereknek. Csak azt tudjuk átadni, ami a szívünkben van. Ha a kételyeinket adjuk át, akkor kételyt adunk át. De hogyha megváltozik a szívünk, és Krisztus lesz abban, és Isten igéje tölti be a szívünket, akkor azt fogjuk átadni. Amikor az Úr Jézus találkozott a kútnál a samáriai asszonnyal, és beszélt vele, és egyszer csak ez az ember azt mondja, hogy ráébredt a bűneire, ráébredt a kegyelemre, akkor beszaladt a városba, és mindenkinek elmondta azt, ami a szívében van, és az emberek jöttek Jézushoz. Mit adunk át? Mi az, amivel tudunk bátorítani embereket? Vagy tudunk egyáltalán bátorítani embereket? Jobb története jutott eszembe, amikor az ő barátai mentek hozzá, hogy egy kicsit lelki gondozzák, és ez a három mai szavakkal talán úgy mondhatjuk, három bibliás ember, aki ismerte az írásokat, oda ment hozzá, és elkezdte őt lelki gondozni. És azt mondja Isten igéje, hogy olyan fájdalmat okoztak Jóbnak, hogy ki kellett mondani, hogy nem beszéltek jól, és nem vagytok nekem segítségemre. És aztán Isten is megfeddi őket, és azt mondta nekik, hogy nem beszéltetek rólam megfelelően Jóbnak. Hát milyen segítség az, amiben nincsen ott az Isten szeretete? Amikor azokat az igéket, amelyeket ismertek, vagy azokat a dolgokat, amiket megismertek Istenről, azokat nem vigasztalásként tárták a testvér elé. Nem véletlenül mondja Isten igéje, hogy mint aranyalma ezüstálon, olyan a helyén mondott ige. Milyen jó lenne, hogyha nem csak az lenne bennünk, hogy az Isten igéjét átadjuk, ami betöltötte a mi szívünket, hanem azért imádkoznánk, hogy Isten adjon bölcsességet, hogy a megfelelő helyet tudjuk továbbadni. És olyan kedves dolog aztán látni azt, amikor Isten ezt a három barátot megfeddi, és azt mondja, hogy az én haragom csak azért nem fog elérni bennetek, vagy titeket, mert az én barátom jó, majd imádkozik, értetek. És olyan kedves ez a gondolat, hogy aki ez a három barát, aki annyira bántotta Jóbot, a nyomorúságában nem mellé állt, hanem még arról beszélt, hogy miért is van ez a harag az ő életükön, és nem bátorítást adtak, akkor utána Jób az ő fájdalma után mégis imádkozni tudott ezekért a barátaiért. Hát ez a helyén mondott ige. Azt mondja Isten igéje, és arról beszél itt Mózes is, hogy taníts engem úgy számlálni a napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. És mit tesz bennünket bölcsé? Az a hamisítatlan ige, ami után vágyakozhatunk, amely betölti a mi szívünket, amely átformálja gondolkodásunkat, átformálja az egész lényünket, cselekedeteinket, indulatainkat. Ez az, aminek be kell tölteni az én életemet, és ez alapján kell járnom. Nem a saját kigondolásaim, vágyaim, elképzeléseim, mert hogyha ezen az úton járok, akkor nyomorúság és fáradtság jön az életemben. De hogyha a hamisítatlan te után vágyakozom, mint a kicsi gyermek, akkor lesz áldás az én életemen. És Isten ezt az áldást akarja nekünk adni. Vajon mi tölti be a mi szívünket? Megújultunk mi már az elménkben? Megújultunk már gondolatainkban? Megújultunk már az Istenbe vetett hitünkben? Mert amíg ez nem történik meg, csak a nyomorúságot, a fáradtságot fogjuk látni. Addig nem fogunk tudni segíteni a mi fele barátainknak, nem fogunk tudni segíteni gyermekeinknek, nem tudunk nekik tanácsot adni, nem tudjuk őket úgy szeretni, ahogy kellene. És olyanok leszünk, mint a gazdag ember, aki mindenben odaállt az ő családtagjai mögé. Lehet, hogy anyagiakban és sok mindenben ott állt mögöttük, de abban, amiben kellett volna, nem tudott, ami igazán gazdaggá tette volna őket, az Istennel való közösség. Tehát sok mindent átadhatunk szeretteinknek, sok mindenben segíthetünk, de ennek a vége a nyomorúság és fáradtság. De ha eljutottunk oda, hogy nekünk is meg kell újulni, az Isten igéje által, és ennek kell betölteni a szívünket, és erről kezdünk bizonyságot tenni a gyerekeinknek, szeretteinknek, akkor olyan lesz az ő életük, és a mi életünk is, ahogy a Zsoltár mondja, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja a gyümölcsét. Hát ilyen élettel akar bennünket Isten megajándékozni. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És ennek csak egy útja van, hogyha, mint újszülött csecsemünk, a hamisítatlan tej után, Isten igéje után vágyakozunk, és azt tölti be az életünket. Adja az Úr, hogy megújuljunk az Istennel való hitünkben, és adja az Úr, hogy ez a hamisítatlan ige, az Isten igéje töltse be a szívünket, mert akkor lesz változás, mind a magunk, mind szeretteink életében is. Ezt a változást hozza el számunkra Isten. Amen.